Adjunk hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart az ő szeretete. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen.
A mi segítségünk és Isten tiszteletünk további megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Hajtsuk meg fejünket, csendesedjünk el Urunk színe előtt. Imádkozzunk. Mennyei atyánk, minden élet és világosság forrása, hálát adunk neked, hogy ezen a mai napon is összegyűjtöttél bennünket, hogy együtt lehetünk a te szent jelenlétedben. Köszönjük, hogy szólhatunk hozzád, s te meghallgatod szívünk legmélyebb sóhaját is. Köszönjük a mindennapi gondviselést, a kenyeret az asztalunkon, a szeretetet, amely körülvesz, s a békét, amelyet Jézus Krisztusban ajándékoztál nekünk. Urunk, kérünk, tisztítsd meg most szívünket, hogy minden gondolatunk, figyelmünk, énekünk, imádságunk feléd forduljon, tere át figyeljem. Segíts, hogy letehessük a hét terheit, gondjait, s igaz szívvel találkozhassunk veled. Nyisd meg a mi értelmünket, lelkünket, hogy amikor a szavadat halljuk, az ne csupán emberi szó legyen számunkra, hanem élő, életet formáló ige, amely átjárja egész valunkat. Add, hogy a mai alkalom valóban a te dicsőségedet szolgálja, s mindnyájunk életében gyümölcsöt teremjen. Légy velünk most és mindörökké. Szent fiad nevében kérünk, hallgasd meg a mi imádságunkat. Amen. Kedves testvéreim, az a szent ige, amelyet olvasni és hirdetni kívánok ma közöttetek, írva található Pál apostolnak a Timóteushoz írt második levelének harmadik részében, az első öt versben. Amíg az igét felolvasom, s arról bizonyságot teszek Istenünk szent lelkének segítségül hívásával, illő figyelemmel és imádságos szívvel helyeteket elfoglalva hallgassátok azt meg. Így szól hozzánk Istenünk ígéje Pál apostolnak a Timóteushoz írt második levelének harmadik részéből, az első öt versből. Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők jönnek. Az emberek ugyanis önzők, pénzsóvárak lesznek, dicsekvők, gőgösek, istenkáromlók, szüleikkel szemben engedetlenek, hálátlanok, szentségtelenek, szeretetlenek, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértéktelenek, féktelenek, jóra nem hajlandók, árulók, vakmerők, felfuvalkodottak, akik inkább az élvezeteket szeretik, mint az Istent. Az ilyenek a kegyesség látszatát megőrzik ugyan, de annak az erejét megtagadják. Fordulj el tehát ezektől. Eddig Istenünknek írott, olvasott szent ígéje. Amen. Kedves testvéreim, amikor Pál apostol ezeket a sorokat megírta, akkor nagyon jól tudta, hogy fiatal kollégája Timóteus egy nehéz világban fog szolgálni, ahol láthattuk egy hosszú leírásban, hogy milyenekké válnak, milyenekké lesznek az emberek. Tudta, hogy az evangélium hirdetése nem békés időkben történik, hanem képmutatások közepette, nehéz időkben, amikor az emberek inkább magukat és a világ dolgait, csábításait szeretik, nem pedig az egy élő, igaz Istent. Amit talán Timóteus sem látott még akkor teljes egészében, mi azt itt a világunkban egyre inkább látjuk beteljesedni. Mert pontos képet kapunk a mai világról is, hogy milyenekké váltunk, milyenekké lettünk. Mert az embernek, mintha ez lenne a legfontosabb az életben, az egyik legnagyobb vallása lett az önimádat, a közösségi média utáni hajszolás, az, hogy mennyi mindent tudunk létrehozni, az én sokkal fontosabb lett, mint az Istennek az ereje és a vele való kapcsolat. A mai világban mindenki azt hirdeti, hogy valósítsd meg önmagadat, tígy úgy, ahogyan neked jó, ahogy neked kedvet tartja. Az ilyenek elfordulnak Istentől, és sokkal inkább a saját maguk bálványát építik, szobrát építik. Azért, mert ez az önmagad megvalósítása nagyon sokszor együtt jár azzal, hogy elzár minket Istentől és emberektől egyaránt. Pedig maga Jézus Krisztus világosan mondja a Bibliában, az ő ígéjében, ha valaki követni akar engem, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét, és úgy kövessem. Ehelyett mit látunk ma? Hogy mindennek mértéke a pénz lett, az anyagi forrás. Nem az számít már, hogy ki mennyire emberséges, mennyire igyekszik tiszta szívű lenni, mennyire igyekszik hűséges lenni Istenhez és emberekhez egyaránt, hanem az, hogy milyen pozícióra tett szert, mit birtokol, milyen tervei, ötletei vannak, hogyan tudja azokat megvalósítani bárminek vagy bárkinek az árán. A pénz, a hatalom nem eszköz lett, hanem sajnos a legnagyobb bálvány. Az ilyen ember feláldozza érte a családját, az egészségét, a békességét, s később a lelkét is. És aztán ott van, hogy mit kap majd oda át? Semmit. Mert a Biblia ezt is világosan megfogalmazza, bizony mondom nektek, megkapták jutalmukat. Jutalom oda át már nem lesz, mert eljátszották az örök életet földi, mulandó dolgokkal. Mennyire elkeserítő kép ez, kedves testvéreim, hogy annyi mindent mondunk a világról, annyi mindent tudunk, hogyan kellene élni, hogyan kellene cselekedni, de mégsem a szerint élünk. Felveszünk sokan egy vallásos mázat, de közben a legfontosabb kimarad az életünkből, Jézus Krisztus. Szeretnénk, hogy az áldásai kísérjék az életünket, de hányszor ellenségesek vagyunk, átkozódunk, nem foglalkozunk a másik ember érzésével vagy gondolataival. Vannak, akik csak annak élnek, hogy mások szemében elismerést szerezzenek, hogy tiszteletet, tekintélyt vívjanak ki maguknak. De bizony mondom nektek, megkapták jutalmukat. Látunk embereket, akik nagyon szépen viselkednek, de csak akkor, hogyha látják őket, hogyha nagy a tömeg. Látunk olyan embereket, akik szívesen segítenek, de csak akkor, ha van róla fénykép, ha bekerül a közösségi médiába, ha még talán köszönetet is mondanak nekik. És elfelejtjük azt, hogy a mi szívünket vizsgálja az Úristen. Nem az számít, hogy emberek mit látnak, vagy mit gondolnak rólunk, hanem csak és kizárólag az, hogy mit gondol rólunk a mi mennyei atyánk. Mert nem tudjuk, hogy az a kéz, amely ma adakozik, később nem szorul-e ökölbe. Nem tudjuk, hogy az a száj, amelyik most éppen a legszebb imádságot mondja, hogy az később nem átkozódik-e, amikor senki nem látja őket. És az, akiről talán azt gondoljuk, hogy minden rendben van, a szíve romlott, gonosz, és bizony, hogy nem a fele barátja javát keresi, hanem csak a magáét. El kell mondanunk, és ki kell mondanunk az igazságot, hogy a látszatvilág korában élünk. Amikor mindent szeretnénk, hogy mások tökéletesnek lássanak, az életünket, hogy irigykedjenek ránk, hogy mi mindent tudunk felmutatni, de az Úr előtt semmit nem lehet eltitkolni. Írja is a Biblia, hogy nincs olyan titok, nincs olyan dolog az Úr előtt, ami ki ne derülne, ami napfényre ne jőne. És milyen érdekes, hogy amíg ilyen sokat adunk a külsőségekre, elveszítjük azt az önmagunkat, akinek az Isten akar látni minket. elveszítjük a szeretetet, a békességet, amit csak ő adhat meg nekünk. Mennyire a külsőségeknek élünk, láthatjuk ezt, fiatalok körében látom, amikor mutatják nekem azt, hogy látja tanárnő, milyen új telefont vettem. Igaz, kicsit drága volt, összegyűjtöttem rá a pénzt, még üvegfóliát és tokot is vettem rá, mert annyira értékes, annyira drága, nem szeretném, hogy valami baja essen. És mennyire érdekes, elgondolkodtató kép ez a számomra, hogy védjük tényleg az új telefonunkat, a legújabb dolgokat, amiket veszünk, hogy nehogy betörjön, eltörjön, de nem foglalkozunk az emberekkel, hogy valakinek összekarcoljuk, összetörjük a szívét, elvesszük a hitét, megrendülhet a hite a jóban, elvesszük a reményét vagy az életkedvét. Félünk attól, hogy megkarcolódik az autónknak a fényezése, de nem félünk attól, hogy megkarcoljuk a másik ember szívét, lelkét, és olyan mély sebeket ejtünk a lelkén, amit nehéz, vagy talán nem is lehet begyógyítani. És micsoda torz tükröt mutat ez elénk? Ez lenne a világ, ez lenne az a szép és jó világ, amit az Úristen alkotott, hogy kifelé a szépet mutassuk, de belül pedig tele vagyunk mi is gonoszsággal, úgy, mint a farizeusok. Isten a szíveket nézi, és ezt el kell fogadnunk. Lehet, hogy emberek előtt sok mindent meg tudunk játszani, tudunk leplezni, de az Úristen látja a mi titkos gondolatainkat, érzéseinket, és ő azt fogja nézni, hogy hol van a te kincsed, mert ahol a te szíved, ott lesz a te kincsed is. Ő nem azt fogja nézni, hogy milyen sikereket értél el az életben, hanem azt, hogy hogyan viselkedtél, amikor csak az Úr látta. Hogyan szóltál a gyermekedhez, amikor éppen fáradt és ingerült voltál, amikor úgy érezted, hogy mindenből és mindenkiből eleged van. Hogyan viselkedtél a pároddal, a kollégáddal, a felebarátoddal, amikor nem a tömeg látta, hanem csak egy szűk kör. Az Úr jól látja ezt. Ő az, aki vizsgálja mi szívünket. Pál apostol nagyon kemény képet fest le arról, hogy milyen lesz az a bizonyos végidő. Leírja, hogy az emberek milyenek, és azt mondja, hogy ugyan a kegyességnek a látszatát megőrzik, de megtagadják annak az erejét. Az ilyenektől pedig el kell fordulnunk. Mit jelent a kegyesség látszata? Jelenti azt, hogy eljövök a templomba, de vagy üres vagyok, vagy pedig ítélkezek. Mondok valamit a mellettem ülőről, a hátam mögött lévőről, mert úgy gondolom, hogy én aztán megtehetem. Jelenti a farizeusi képmutatást, amit Jézus mond Máté evangéliumának 23. részében, hogy még a mentából és a kaporból, a legkisebb újhegynyi fűszer növényből is odaadjuk a tizedet, de mégis képmutatóak vagyunk, mert a szúnyogot kiszűrjük, a tevét pedig lenyeljük. Tehát mások apró hibáira képesek vagyunk rávilágítani, úgy feltüntetni, mintha valami nagy bűnt, nagy rosszat követett volna el, s lenyeljük a tevét, a saját gőgösségünket, közönyünket, a ridegségünket. Hová tart ma ez a világ? Amikor szép szavakat mondunk, de utána már azon gondolkodunk, hogy mivel bántsam meg a másikat. Vagy vannak emberek, akik a legszebb idézeteket mondják a Bibliából, a szeretetről és a megbocsátásról, de közben ellenségeskednek, nem tudnak szeretni, nem tudnak elfogadni, nem tudnak megbocsájtani. És azt mondja, hogy megtagadják ezzel a léleknek az erejét, mert mi a léleknek a munkája? Az az erő, amely képes átformálni embereket, amely képes arra, hogy holdból újra élő légy, amely nem kőszívet akar adni, hanem hússzívet, amely tud nemet mondani a bűnre, amely reményt ad a reménytelennek tűnő helyzetben is. Hát ez a lélek munkája. S elfelejtjük azt, hogy a Biblia leírja, hogy minden bűn megbocsátható, ha tiszta szívvel megvalljuk az Úristen előtt, de a Szentlélek elleni bűn az nem. Amikor nem engedjük, hogy munkálkodjon a lélek, az nem megbocsátható az Isten szemében sem. Hiába van vallásos forma, van valamiféle kis vallásos tartalom, de ha mindezekből kimarad Krisztus, akkor semmik nem vagyunk. Akkor itt sem mondhatunk sok dolgot magunkénak a földön, oda át meg pláne nem. Eljön a nap, amikor mindnyájan megállunk az Úristen színe előtt. S én ezt nagyon szeretem kihangsúlyozni a prédikációmban. Én is sokat gondolok erre, hogy milyen lesz majd az Úristennel való találkozás, a vele való szembenállás. Mert nagyon sokszor éljük az életünket a megszokott módon, a mókuskerékben, nap mint nap, de elfelejtjük azt, hogy van teremtő, szerető, mennyei édesatyánk. Lehet, hogy imára kulcsoljuk olykor-olykor a kezünket, de talán még mi magunk is azt mondjuk, hogy hát valahogy nem hiszek benne. Hol marad a hit, hol marad a kitartás, hol marad az Istenben való bizalom. Tegnap egy nagyon megható történetnek lehettem a tanúja, és úgy igazán szívbe markolt. Az egyik barátnőmmel találkoztam Debrecenben, és amikor mentem le az állomásra, akkor láttam egy embert, aki nagyon fázott és sírt, és csak ezt mondta folyamatosan, hogy éhes vagyok és nagyon fázom. Bennem volt a lelkület, hogy segítsek neki, de valakik megelőztek. És ez a valaki, valakik egy fiatal ember és egy fiatal leány volt, akik szintén olyan fáradtnak tűntek. És bementek a boltba, kijöttek egy nagy kosárral, odaadtak mindent ennek a szegény embernek, és ez a szegény ember nem győzött hálálkodni. És én csak annyit mondtam ennek a két fiatalnak, hogy emberségből jeles, hogy bár mindenki ilyen lenne. Csak annyit mondott nekem a fiatal lány, nem tudta, ki vagyok, nem ismerjük egymást, idegenek vagyunk egymás számára, de a krisztusi aranyszabály hangzott el az ajkáról, hogy amint szeretnétek, hogy az emberek veletek bánjanak, ti is úgy bánjatok velük. Itt kezdődik a hit, itt kezdődik az emberség. Nem csináltak fotót, nem videóztak, hanem tették ezt jó szívvel, fele barátaiknak javára, és Isten nagy nevének dicsőségére. Bármi is ilyenek tudnánk lenni, hogy ne a külsőségekben keressük a boldogságot, mert az elvész, az nem tart meg az örökké valóságban sem. De ha benned van a Krisztus lelkének ereje, ha hagyod, hogy munkálkodjon benned, akkor a fényed ragyogni fog, akkor is, ha senki más nem látja. De Krisztus látja, és ez éppen elég. Ne a hírnevet keressük, ne azokat a dolgokat, amelyek nem tartanak meg bennünket, hanem a Krisztussal való élő közösséget. Hogy majd egyszer, amikor találkozásra kerül sor, akkor azt mondja, hogy láttam a könnyeidet. Láttam, hogy imádkoztál. Láttam, hogy harcokat vívtál az én nevemért. Adja Isten, hogy tudjunk befelé, a lélek felé fordulni, tudjunk Krisztus irányába tekinteni mindenkoron, mert mi nem embereknek akarunk tetszeni, hanem a szívünket vizsgáló Úrnak. Sokfelé sodorhat bennünket a világ, de próbáljunk megmaradni a keskeny úton, őt követve, őt felmutatva minden napon. Így legyen. Amen. Imádkozzunk. Irgalmas és mindenható Istenünk, hálát adunk neked a te élő és ható igédért, amely ma is megszólított bennünket. Köszönjük, hogy nem hagysz magunkra, hanem figyelmeztetsz, bátorítasz és vezetsz. Köszönjük, hogy te ismersz minket teljesen, a gondolatainkat, a szavainkat, a titkos szándékainkat is, s még így is szeretsz bennünket. Urunk, bocsásd meg, amikor csak a látszatnak élünk, amikor emberek dicsőségét keressük, de megfeledkezünk a te színed előtti tisztaságról. Segíts bennünket őszinte élettel, tiszta szívvel és igaz szeretettel járni előtted. Taníts meg arra, hogy jobban értékeljük a másik ember lelkét, mint a saját kényelmünket vagy a földi múlandó dolgokat, hiszen mindezekért neked tartozunk számadással. Könyörgünk minden emberért, azokért, akik gyászolnak és könnyeket sírnak, azokért, akik terhek alatt roskadoznak, azokért, akik beteg ágyon fekszenek, s akik az életük értelmét keresik. Légy velük a te irgalmaddal, s mutasd meg nekik, hogy benned mindig van remény, jövő, van kiút a nehéznek tűnő helyzetekben. Könyörgünk népünkért és egyházunkért, hogy ne a külsőségekben, hanem az élő hitben találják meg az életnek erejét. Vezesd a vezetőket bölcsességeddel, hogy igazságot, békét és szeretetet munkáljanak. Áld meg családjainkat, közösségeinket, s tarts meg bennünket mindvégig Krisztus követésében. Urunk, te látod a szívünket, formáld át életünket úgy, hogy minden tettünk és gondolatunk a te dicsőségedet szolgálja. Kérünk, hogy amikor majd megállunk előtted, ne a magunk erejére, hanem egyedül Jézus Krisztus kegyelmére hagyatkozhassunk. Ő érette kérünk, hallgass meg bennünket. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Fogadja a gyülekezet az áldást, az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atyának szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájatokkal. Amen.